Általában ebéd után a mi előadásban azon én is bóbiskolni szoktam, úgyhogy ha valaki netán elbóbiskolna, azt természetesnek. Ha én elbóbiskolnék, akkor viszont kérlek, hogy szóljatok, ébresztetek fel feltétlenül, mert nagyon kellemetlen volna. Pedig igazából azt lehet mondani, hogy az előző kettő előadás is nagyon-nagyon fontos, de most ez is szerintem, ami most következik, ez a téma, ez egyrészt nagyon kapcsolódik az előzőekhez, másrészt bizonyos módon segíti a mélyen megértést, vagy a további alkalmazást. A bensőséges kapcsolat fejlődése. Tehát beszéltem a kapcsolat alapjáról, hogy végül is az az atyai szeretet, az az elfogadó szeretet, amit Isten kitalált a számunkra, ez minden kapcsolatnak az alapja. Hogyha ez nincs, akkor végül is nem tudunk igazán jó bensőséges kapcsolatot kialakítani. Nála van az a biztonság, nála van az elrejtettség, belőle fakad az a helyes önértékelés, ami alapján kapcsolatot tudunk felépíteni. Aztán azt is láttuk a következő előadásból, hogy nagyon sok minden van, olyan kritika, olyan elutasítás, ami miatt alkalmatlanná válunk sokszor. Nem csak arra, hogy mások felé nyissunk, hanem hogy másoktól pozitív visszajelzéseket elfogadjunk, és mennyire sokat jelent, hogy Jézus olyan nagy keretet biztosít azzal, hogy meghalt értünk, hogy nem tudunk egyszerűen olyat feltárni magunkból, ami túl menne ezen a kereten, amivel már nem fogadná, úgy már a vele való kapcsolat ne bírna el. És a vele való dinamikus kapcsolat fejlődése segít abba, hogy emberekkel is egészen más önértékeléssel ne pusztán rejtőzködni akarva, vagy megfelelni akarva tudjunk kapcsolatot kialakítani. És most a harmadik az a kapcsolat fejlődése, hogyan jutunk előre így a bensőséges kapcsolatba, mind Istennel, mind az emberekkel való kapcsolatunkban. Azt mondják, hogy a fejlődésünkben, gyerekkorunkban nagyon-nagyon fontos az, hogy egészen kicsik korban megtanuljuk a jó és a rossz közötti különbséget. Hogy mi a jó és mi a rossz, és akkor így alapvetően, amikor ez kialakul, akkor ha ezt látjuk a jó és a rossz közötti különbséget, akkor úgy érezzük, hogy a világ alapvetően egy rend szerint működik. Mert tudjuk kategorizálni, hogy ez jó, ez rossz, és akkor ez fajta biztonságérzetet ad a jó és a rossz közötti különbségtétel. Na most, amikor a fejlődésről, a bensőséges kapcsolat fejlődéséről beszélünk, akkor azt mondhatnánk, hogy mit tehetek, mi volna jó annak az érdekében, hogy bensőséges kapcsolatokat fejleszek ki, és mi az, ami rossz, amit kerüljek. És nagyon sokszor ilyen fórumokon az emberek ezeket a kérdéseket vetik fel. Hogy mit kell kerülni, hogyha jó kapcsolatot akarok kialakítani. Mik azok a buktatók, amiken túl kell jutnom. Mik azok az alapvető tévedések, amiket jobb elkerülnem. Vagy mi az, ami tönkretejti egy kapcsolatot. Mire kell vigyázni. Azt hiszem, hogy a Hotmail oldalon volt ilyen fenn, hogy 10 mítosz, ami a nőkbe él a férfiakkal kapcsolatban, ami nem igaz. És hát elég durvák voltak, de nem voltak igazak. És hogy nagyon sok embert foglalkoztatja, hogy mi az, ami jó, amit meg kell tenni, és mi az, ami rossz. Nagyon sokszor vetnek fel olyan kérdést, hogy helyes-e az, ha ezt csinálom? Vagy rossz-e az, hogyha ezt csinálom, vagy így viselkedek? És a jó és a rossz különbsége, ameddig ezt értjük, hogy mi a jó és mi a rossz, addig egyfajta biztonságban érezzük magunkat, és addig a dolgokat el tudjuk helyezni a maguk rendjébe, addig úgy érezzük, hogy a világ rendszerint működik. Azonban... Mivel mi egy olyan szerencsés vagy, sok tekintetben nehéz időszakban élünk, amikor a társadalmi, kulturális jó és rossz fogalma, valamint az egyházias vagy bibliai jó és rossz fogalma abszolút nem passzol, annyira távol van egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől, egy nagy-nagy kavarodás van az emberben. Amit a lelki életben azt gondolja, hogy a lelki életben ez a jó és ez a rossz, és akkor a munkahelyén azt látja, hogy nem, pont fordítva. Ami a lelki életemben jó, az a munkahelyemen rossz. Ami a lelki életemben rossz, az a munkahelyemen jó. És akkor ugyanígy a magánkapcsolatokban is sokan így élik meg, hogy ha egy fiú vagy egy lányjal kezd kialakulni egy kapcsolat, amit azt gondolom, hogy a lelki életben ez volna jó, az ott azt rombolta a kapcsolatot, de azt gondolom a lelki életben, hogy ilyet nem szabad csinálni, az meg esetleg építőleg hatott a kapcsolatra, akkor most hogy van az egész? És így nem csak az aktív, éppen aktuális munkahelyi helyzetről van szó, vagy nem csak éppen az aktuális kapcsolatról van szó, hanem annak a belső bizonyosságnak a megrendüléséről, hogy tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, és így a világot tudjuk kategorizálni, és valójában alapvetően rendben működik a világ körülöttünk. Ehelyett sok emberben előbb-utóbb az a nézet alakul ki, hogy a világ egy kaotikus dolog körülöttünk, a legjobb ebből kimaradni, legjobb visszavonulni a saját kis gondolataink közé, és hazamegyünk a munkából, ahol sok negatív világias dolognak vagyunk kitéve, vagy sok negatív világias ember szól hozzánk, és inkább ezektől meneküljünk el, mert ezek csak összezavarnak. És ez nagyon nehézé teszi bármilyen bensőséges kapcsolat kialakítását, illetve az Istennel való kapcsolatunk kialakításával nem a hétköznapi életünk valósága jelenik meg, hanem csak a vallásos világképünk valósága. És ezért a lelki életünk, meg a hétköznapi életünk egyre jobban távolodik egymástól. Nem tudom, hogy eddig így ez világos ez a képlet, ez a tapasztalat. Nagyon sok embernél van így, hogy igazából, mint a két személyiség lenne, az egyik a hétköznapi személyisége, a munkahelye, az emberi kapcsolatai úgy általában, a másik pedig a lelki személyisége, a gyülekezeti életbe betöltött szerepe, a hívő személyisége, amilyennek őt a hívő emberek ismerik. Az ilyen emberek nagyon megijednének, ha a lelkészük meglátogatná őket a munkahelyükön. Váratlanul. És megkérdezni a kollégákat, hogy miről a véleményük, milyen ember, hogyan viselkedik, stb. Az nagyon meglepő volna. Vagy hogyha a lelkésznek mondjuk a családját meglátogatná, valamelyik gyülekezetét a váratlanul, mert nem a közvetlen családját, hanem a távolabbi rokonságot, és megkérdeznék, hogy hogy viselkedik ott, hogy viselkedik egy vidéki disznőlésnél, hogyha a városi lelkész, vagy hogy viselkedik, amikor haverokkal van egy külföldi úton, és akkor egy tisztább képet kapnánk ezekről az emberekről. Mindannyiunknak szüksége van ennek a jónak és a rossznak az ismeretére, és mindannyiunkat nagyon bánt, hogyha egy káosz van, és ezért úgy tűnik, hogy szinte lehetetlen a bensőséges kapcsolatok fejlesztése, hogyha egy ilyen káosz van, és nem tudjuk, hogy mi a jó, mit tegyünk, ami előre viszi, és mi a rossz, amit pedig kerüljünk, ami esetleg tönkre teheti, vagy agyonvághatja. Egy kicsit szeretnék néhány szót mondani ilyen tekintetben arról, hogy mit tapasztaltak emberek a közösségben. Azt tapasztalták sokan, hogy mivel ez a jó és a rossz, és ennek a bizonytalansága egészen más volt egy gyülekezet életben, a hétköznapi életükben, volt egy vezetőm, egy ifi vezetőm, aki tanítónő volt egy iskolában, és nagyon határozottan képviselte a bibliai alapelveket, mert mindent nagyon-nagyon szigorúan csinált, és nekünk is sokat segített, mint fiataloknak. És aztán egyik napról a másikra így ott hagyott mindent, és lett egy barátja, férjhez ment, családot alapított, és így teljesen semmi köze nem volt többé, se a gyülekezethez, se az ifihez, se senki hívő baráttal nem ápolta tovább a kapcsolatot, akivel azelőtt jól volt. És hát mit csinált a közösség? Mindenki megdöbbent. Mi történt? Eddig, amit ő mondott, hogy ez a jó és az a rossz, most pont fordítva, most azt mondja, hogy az a jó és ez a rossz. Akkor most ez hogy van? Lehet, ha itt lenne, azt mondaná, hogy nem ez a megoldás, amit én mondok, de nincs itt, úgyhogy nyugodtan elmondhatom a saját verziómat. Tehát szerintem az történt bennem, hogy de két helyről származtatta azt, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Az egyik volt a lelki közössége, a másik pedig a hétköznapi élet tapasztalata. Egy idő után a kettő olyan ellentmondásba került, hogy az, amit ő igazából a szívéből el akart érni, ahhoz nem vezetett el az az út, amit a lelki életben megélt. És fordítva. És akkor látta, hogyha ezt így csinálom, ahogy jónak és rossznak tartom, akkor nem fogok ide jutni, az biztos. Tehát két dolgot tehetek, vagy ezekről a terveimről és céljaimról lemondok, azt mondom, hogy ezt felejtsük el, ez nem számít, vagy ezeket az elveimet kell feladni, és megragadni ezeket a célt. És ő ezt tette, hogy az elveit feladta, és megragadta a céljait. Úgy, ahogy éppen meg tudta ragadni, vagy ahogy éppen lehetősége volt. Mi történik, ha ez sikeres? Hosszú távon az történik, egy idő után az ember, aki megragadta a céljait, és elhagyta bizonyos értelme az elveit, ezt a jó és rosszba való nagy gyökeres váltást megtett az életébe, ha ez nagyon jól sikerült, azt gondolta, hogy az ő házasságának a normális, bensőséges kapcsolat kialakításának a gátja, a túlzott vallásossága, vagy a hitéletbe való szűklátókörűsége volt, és hogyha ezt elhagyta és férjhez ment, és ez sikerült, akkor lehet, hogy benne a sikeresség mellett ott van egy belső bűntudat és félelem. Hogy egy nap majd ez visszajött. Most minden tök jó, most bevált, most megszabadultam. Én annyiszor mondtam el az embereknek, hogy a bűn zsoldja a halál, ez most ott lebeg a fejem fölött, hogy ez nem volt egészen Isten szerint, amit csináltam, és ez bármikor puf lesújt rám, és minden, amit elértem, porrázódott. Most képzeljétek el, milyen rettenetes állapot ez. Hogy valaki elér a céljaihoz, elhagyta az elveit, és nagyon jól sikerül minden, szuper jól sikerül, jó házassága, jó a család, meg minden, de állandóan ott van benne ez a belső rettegés és félelem, hogy ez majd visszaüt, ez majd lesújt rám. Borzasztó ez. És mivel már ő egyszer ezt elhagyta, ezért ő már nem fog visszamenni a kegyelemért, mert ő azt tanította mindenkinek, hogy csak úgy van bűnbocsánat, valaki bűnvallást tesz, szakít a bűnnel, és akkor nyerhet bűnbocsánatot. Tehát nem tud bűnbocsánatot se nyerni, hanem ezt a félelmet és ezt a belső rettegést ott kell hordozni magában. Mennyi a valószínűség, hogy a férje és a gyermekei Istenhez találnak? Ne is menjünk a bajba. Mi van, hogyha mégsem sül el jól? Mondjuk a házasságában születik egy gyermek, ez egy másik valós eset, férfi lelép egy másik nővel. Összeomlik az egész, amit megragadott. Mit fog csinálni az illetőmben? Mondjátok meg. Pontosan, visszamegy a közösségbe, szépen azt mondja, hogy igen, tudtam, hogy mi lett volna a jó, és tudtam, hogy mi a rossz, de fellázadtam ez ellen, tudatosan a rosszat választottam, meg is lett a következménye, itt vagyok, összetörtem, bűnbánatot tartok, a közösség mit fog mondani, rendben, visszafogadunk téged, de számon tartjuk, hogy te vagy az, aki nem lehet megbízni, aki könnyen elhagyod az úr, stb. Stb. Tehát kezdheti előről csak sokszor egy megbélyegzés, vagy sokszor egy ilyen közösségben egy ilyen furcsa nézés van vele kapcsolatban. Azok már nagyon jó közösségek, ahol nézünk. Tehát azért ez nagyon ideális közösség, ahol valaki úgy visszajött, hogy utána nem ítélik el. Én ezt nem elméletileg mondom, nem valakinek a példáján keresztül, vagy adott személynek a példáján keresztül, és egy adott gyülekezetnek a példáján keresztül. Tehát egy konkrét esetről van mind a két esetben szó, csak nem mondok neveket, hogy nem tudják. Aki tudja, az úgy is tudja. Amikor a rossz és a jó ennyire külön válik a célok megvalósítás érdekében és önnekkéletben, és ez az elképzelésem a rosszról és a jóról nem fog elvezetni ez a célhoz, akkor ez a fajta törés vagy kettős személyiség alakul ki. Ki az, aki még egyetemista már senki? Lehet, hogy a többiek meg csak emlékeznek el. Valaki feljön egy jó vidéki hívő környezetből az egyetemben tanulni. Otthon megtanulta, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy kell viselkedni, hogy elfogadjanak a közösség, hogy értékeljenek, hogy boldog legyek, hogy kiegyensúlyozott legyek. Elkerül a koleszba, és ez abszolút nem működik. Semmi a amit otthon tanul. Mit csinál először? Felkeresi a helyi megdezt, elmegy egy gyülekezetbe, ahol ugyanúgy gondolkoznak, mint otthon, és ott erősítést kap. Igen, nem, de egyre több időt fog tölteni a kollégiumi ismerőseivel, barátaival, egyre több mindent csinálnak közösen, és be akar illeszkedni abba a közösségbe. Tehát előfordulhat, hogy vagy azt választja, hogy csak a gyülekezettel tartja a mélyebb kapcsolatot, és nagyon felszínesen a közösséggel, vagy átesik a másik oldalra. És a városban esetleg főleg az egyetemi közösségével él, úgy, ahogy abban a közösségben elfogadott és normális és természetes, és amikor hazamegy, akkor pedig a hívő közösség szerint, ahogy otthon nem fogadható és természetes. Mi az? Hát igen, De el akarom mondani, hogy ebből mi következik általában nagyon sokszor, a teljes elszigeteltség érzése. Hogyha valaki tudatosan akar másokra hatást gyakorolni, akkor mások azt gondolják, hogy ő jobbnak gondolja magát nálunk, holott nem az, és tükrözik felé, hogy te nem is tudsz semmit adni, vagy nyújtani nekünk, akkor miért akarod, hogy mi is olyanok legyünk, mint te? És elszigetelődnek tőle, és akkor az ember még inkább dacosan próbálhat azon dolgozni, hogy én vagyok a jó és ők a rosszak, de ez nagyon, nagyon kevés embernek sikerül így megmaradni, vagy nagyon-nagyon nehéz ez a helyzet. De azt mondhatnám, hogy akkor tök jó lenne, hogyha tényleg ilyen működő szabályok lennének, hogy mi a jó és mi a rossz, és így tudatosan előre haladhatnánk a bensőséges kapcsolat növekedésében Istennel és másokkal. De akkor mégis a jó és a rossz az nem teljesen segít. Akkor tehát vessük el a törvényt? Akkor mi keresztjének csináljuk azt, mint nagyon sok gyülekezetben előfordul, és sok gyülekezetet pedig vádolnak ezzel. Összenek az embereknek, hogy nincsen igazán bűn, csak tapasztalat van. Ha bármit elkövetsz, ami nem Isten szerint való, nem baj, ha tényleg őszintén azt kerested, vagy ki akartad próbálni, Isten kegyelme nagyobb annál, nyugodtan előre, ha úgy érzed, hogy baj lesz belőle, nem baj, csináld, hogyha nagyon akarod, legfeljebb majd bűnbánatra jutsz, megbánod, megoldódik, stb. Stb. Érdekes módon ez sok közösség mondja az embereknek, és sok ember él is így, hát hogyha úgy érzed, hogy a házasságod nem működik, hát nagyon-nagyon szomorú, de akkor lépjél ki belőle, és kezdjél egy új kapcsolatot, Isten meg tudja bocsájtani, és az új kapcsolatot is tudod kezdeni, és csak szabadabban, nem kell ilyen görcsösen, te félsz ettől vagy attól, ne féljél attól, hogyha egy kapcsolatban ezt vagy azt kell csinálni, csak nyugodtan, bátran, ha mégsem működik, majd bűnbocsánatot kérsz erre, és kapsz, és akkor mész tovább, és ez bűnök nincsenek, csak tapasztalatok. Ez tök jó lenne, ha ez működne, de nem működik. Az a döbbenetes dolog benne, hogy nem tudjuk ennyire könnyen venni a dolgokat, meg nem tudjuk az életben ennyire könnyen így feldolgozni a minket ért sérüléseket vagy bajokat, és megrendül a világba való, ebbe, ahogy jó, normálisan működik a világ, az, ha egyszerre kétfajta törvény, vagy kétfajta nézőpont keveredik az agyukból. Isten valamire azt mondja, hogy rossz, de egyébként ha csinálod, nem baj, Isten azt mondja, így is. Akkor nem komoly valahogy, akkor nem összeegyeztethető az egész, nem egységes. Mi akkor itt a megoldás? A törvényt hogyan látjuk a Szentírásban? A törvény Isten tulajdonságait tükrözi, az ő szentségét és az ő valóságát. A törvény tükrözi Isten jó tervét a mi életünkkel kapcsolatban. De a törvény egy térkép. Nem visz egyik helyről a másikra, csak megmutatja, hogy hol vagyunk. Az egyik megdöbbentő dolog, és ezt szeretném nektek elmondani, az az igével kapcsolatban, amikor Jézus a válásról beszél. Ez szerintem többeket is, hogyha olvassátok, akkor nagyon megdöbbent, nem? Annyi ember elválik, még keresztény ember is, és Jézus mit mond? Aki elválik, paráználkodik, aki elváltat veszel, paráználkodik. Tehát akkor sok embernek kapásból így el van szúrva örökre az élet. A törvény egy térkép, és Isten személyiségét és Isten gondolkozását tükrözi. Mi volt ott a kérdés, amit felvetettek Jézusnak a farizeusok? Az, hogy szabad elbocsájtani az asszonyt. Kerestek rá egy jó vallásos indoklást, hogy miért lehet elbocsájtani. És Jézus Isten szándékával felel. Isten férfivá és asszonyjá teremtette az embert, és azt akarja, hogy ők együtt legyenek, és őket senki el ne válassza. Ez Isten eredeti terve. Aztán azt mondja, nézzétek, ha ettől a tervtől eltértek, elváltok, elváltat vesztek el, bármit variáltok, az már nem ez az eredeti terv. Az már ehhez képest gyenge, ehhez képest megromlik. Van kegyelem ott is? Van. Ha valaki elváltként újból férhez megy, vagy újból megnősül, akkor az már csak átkozott és rossz lehet. De Isten eredeti terve nem ez. Isten eredeti terve nem az, hogy 100 összetört kapcsolat után a 101-be végül hazatalál. Nem ez a mi romantikus elképzelés. Isten legjobb terve az, hogy egyből egy. A legjobb. Nem csak kapcsolatban, hanem házasságban. És hogy ez a legcsodálatosabb, amikor egy emberrel életfogytiglan, nagyon mély, egyre növekvő mélységű és intenzitású, dinamikus kapcsolatba tudunk élni. És tudjátok, mi a megdöbbentő, hogy mindenki erre vágy. De annyi sokszor mondják, hogy a szinglik így, meg a szinglik úgy, meg hablablabla. Ez mi? Én 37. éves vagyok, és még nem vagyok nős, tehát ez nem igaz, amit a szinglikről mondanak. Ez nehogy elfogadjátok, olyan csúnya megbélyegzésnek tartom. De az igaz, amit mondanak, hogy sok ember, aki 30-as éveiben jár és egyedülvaló, egyedülálló, bármit is mond az életről, nagyon is érdeklődne egy életfogytig tartó, egyre mélyülő, dinamikus párkapcsolat iránt. Tehát, hogyha választania lehetne egy ilyen kapcsolat és az ő szingliség között, akkor nem képezne alternatívát az egyedül élősége, mindazzal együtt, hogy most, amikor csak ez van, és nincs egy igazi, reális alternatívája ennek, egész jól próbálja érezni magát ezek között a körülmények között. Mindannyiunknak szüksége van ilyen bensőséges, növekvő, dinamikus kapcsolatra, és mindannyian vágyunk is erre, és Isten akarja ezt megadni nekünk, és ehhez próbáljuk felhasználni a jó és a rossz ismeretét, hogy el tudjuk helyezni a dolgokat, hogy mi az, ami ide vezet, mi az, ami nem, és ebből egy káosz alakul ki, vagy sokszor egy kettős mérce alakul ki, és azt tapasztaljuk mindezek közepette, hogy nem jutunk előre, nem jutunk A-ról a B-re, a törvény ismerete, hogy mi Isten akarata, vagy mi a jó és mi a rossz, nem fog minket odavinni, hogy egy mélyülő, növekvő, belsőséges kapcsolatunk legyen, akár Istennel, akár emberekkel. Nem tudom, hogy ti is ezt tapasztaljátok-e, de nagyon sok ember tapasztalja ezt, és nagyon sok ember átéli ezt a csalódást. Próbálom betartani, minden hívő ismerősömtől megkérdeztem, hogy milyen tanácsokat javasol házasság előttre, mindegyiket megtartom, és nem tudok férhez menni, nem tudok megnősülni, pedig igyekszem ezeket a szabályokat betartani, igyekszem ezeket a tanácsokat megfogadni, de úgy tűnik, hogy nem működ. Ha viszont elhagyom őket, akkor nem tudok szabad lelkiismerettel, gátlások nélkül részt venni egy kapcsolatban, mert mindig tele vagyok félelemmel és gátlással, akkor meg azért nem működik. Akkor ez tuti, hogy én egy katasztrófa vagyok. Én ezekről azért tudok így beszélni, mert ezeket én mind átéltem, meg végig gondoltam. Tehát nem a könyvből olvastam, hogy az ember ilyenek emlé. Mi akkor a megoldás? Ha arra van szükségünk, hogy tudjuk a jót és a rosszat, és emiatt úgy gondol, és emiatt az az érzésünk, hogy a dolgok alapvetően rendben mennek, és merjünk bensőséges kapcsolatban fejlődni és előrelépni, akkor ehhez nem elég a törvény, hanem valami másra van szükség. Nem elég a jó és a rossz tudása. Nem elég a tuti tip, hogy hogyan kell viselkedni. Vagy a Randi Guru című film kiválta. Volt itt ugye, a Randi Guru volt filmklub. A Randi Guru tipjei. Egyébként egész jó tippek szerintem, de nem elég az hozzá, hanem a filmben magában is kimondja egyébként ezt végén, hogy a személyiséget szerette meg. Nem csak az, hogy most jól viselkedett, vagy nem jól viselkedik. A lényeg az az, hogy a törvény nem elég, és Istenem a törvényt tart a csapon. Hanem az Istennel való növekvő, belsőséges kapcsolatban Isten az ő szent lelkét küldt el a mi szívedben. Nagyon döbbenetes dolog, mert amikor legelőször beszéltem, az, hogy én az Atyához tartozom, és az atyai szeretet körülvesz engem, hogy felnőttként, amit esetleg a családban nem kaptam meg, vagy amit más emberektől azt az elfogadó biztonságot nyújtó szeretetet nem kaptam meg, ezt megkaphatom, sőt átélhetem a mindennapokban, ez nem attól van, hogy kialakítottam erre egy jó vallásos rendszert, hanem ez Isten lelkének a munkája bennem. Isten indít erre, Isten bátorít erre, Isten adja erre a motivációt. Isten az, aki megszólal, amikor olvasom a Szentírást. Isten az, aki meghallgatja, amikor imádkozom, és válaszol az imádságaimnak. Isten az, aki aktívan tesz azért, hogy mi ezt átéljük. Aktívan tesz azért, hogy mi ne csak egy ilyen jó-rossz alapon próbáljuk eligazodni az életbe, hanem egy belső hozzáállást, egy belső indítást, egy belső motivációt kapjunk és éljünk át. A Szentlélek abba segít, hogy ezt, hogy kicsoda Isten, hogy ő az Atyám, és hozzátartozom, és ő gondoskodik rólam, és miatta biztonságos a világ, és biztonságban van az életem, és ő a jónak és a rossznak a tudója, és jól működik a világ, mert nem csúszott ki az ő irányítása alól. Ezt a Szentlélek bátorítja bennünk. Ezt magunktól nem tudjuk magunkba kialakítani, és amikor el vagyunk ebben bizonytalanodva, amikor káosz van körülöttünk, amikor így ugrálunk a különböző szabályok között, és próbáljuk megtalálni magunkat, akkor csak arra jövünk rá, hogy mennyire szükségünk van Isten kegyelmére, hogy Isten jobban beavatkozzon az életünkbe, jobban munkálkodjon. Hogy átéljük ezt, amit az Atya ad nekünk, ezt a biztatást. Valóságosnak lássuk azt, hogy Krisztus minden bűnünkkel együtt szeret, és feltárhatjuk a mi éppen aktuális nyomorúságunkat, kilátástalanságunkat, mert nem fogja Krisztust elriasztani, sőt, még inkább kiárasztja ránk a szeretetét. És figyeljétek meg, ha az emberben félelem van, ha az emberben bűntudat van, akkor ezt tudjátok, hogy mit gátol meg? Az, hogy tudjunk felszabadultan szeretetet adni. Akkor nem merek a másikhoz hozzászólni, nem merek beszélgetni, nem merek segíteni, nem merek bátorítani, nem merem megveregetni a vállát, vagy megpuszilni, vagy megölelni, akkor nem merem, mert tele vagyok félelemmel, tele vagyok bűntudattal, tele vagyok gátlással, tele vagyok annak a méricskérésével, hogy most ez mennyire lesz jó, mennyire lesz rossz, most ez veszélyes, most az egyik lelki gondozom azt mondta, hogy ezt így kell, a másik lelki gondozom azért megengedte azt, hogy ezt egészen úgy, de a harmadik figyelmeztet, egyébként olvastam egy olyan könyvet is, na, mire ezt végig gondolod, már nem csináltál semmit, nem? Csak gondolkoztál. Ezt ismeritek ezt, hogy egy kisfiú találkozik egy tündérre, és a tündér azt mondja, kisfiú, nagyon nagy szerencséd van, azt kívánsz, amit akarsz. Várjál csak. Hadd gondolkozzam. Nem? Gondolkozzál, kisfiú. Ez minden kívánságot tessék. De nem tragikus, hogy sokszor Istennel kapcsolatban ugyanezt tesszük? Hogy Isten ad bátorítást, Isten a szeretetéből ad erőt, hogy szeressünk másokat, de addig méricskéljük, hogy hogy meg, mind meg, meddig meg, merre, hogy a végén nem csinálunk semmit, és nem adunk semmit. Nagyon elgondolkoztatnak azok az életpéldák, amikor egy gyülekezeti közösségben fiatal férfiak és nők együtt vannak. Egy évig, két évig, három évig, öt évig. Együtt mennek misszőjutakra, együtt mennek mindenükre. És tudjátok, hogy a lányok nem érzik úgy, hogy őket szeretik, és ők szeretetre érdemesek, és értékesek, és fontos személyek, és jó társak lennének. És a közösségben levő fiúk sem érzik azt, hogy ők bárkinek is szeretetet adhatnának, jó társak lennének, ilyesmi. Ez azt jelenti, hogy kölcsönösen nem sikerül a másiknak semmit adni, hogy a közösség nem hozza azt a gyümölcsöt, nem termi meg azt a gyümölcsöt, amit Isten szeretne elvégezni benne. Miért? Valószínűleg a közösségben nagyon sok bűntudat, nagyon sok görcs, nagyon sok gátlás van, és nagyon kevés megtapasztalása Isten atyai mi voltának, az abból fakadó befogadásnak, biztonságnak, nagyon kevés igazi megtapasztalása Krisztus kegyelmének, kinek a közelségébe van lehetőség feltárni a bűnöket, kinek a közelségébe igazán önmagunk merünk lenni, kinek a közelségébe igazából tudunk szembesülni a fájdalmas, gyenge oldalainkkal, az átélt elutasításainkkal, félelmeinkkel az elutasítástól, akinek a közelségébe kapunk bátorítást, pozitív önképet, értékességtudatot, belső gazdagságot, hogy merjünk adni, hogy merjünk szeretni, hogy merjünk törődni, merjünk bátorítani. Igazából a törvény nem szabadít fel a szeretetre. A jónak és a rossznak a méricskérése nem fog eredményezni egy szeretetet gyümölcsöző életet. Ma szeretet a Szentlélek gyümölcse. Értjük? Nem a jó és a rossz helyes eltalálásának a gyümölcse a szeretet, hanem a Szentlélek gyümölcse. A Szentlélek gyümölcse nem úgy a szeretet, hogy puf, leesik az égből a szeretet. Szentlélek Isten, most szeretnék egy egész napon át énekelni neked, hogy betöltsd a szívem szeretettel. Ez nagyon jó lenne, ha ez így működne. Ilyen élménye lehet, hogy van az embereknek, csak tudjátok mi a furcsa, hogy abba hagyják az éneklést, egy fél nap múlva elmúlik az a szeretet. Mert a Szentlélek nem így munkálja ki ezt a szeretetet, hanem úgy munkálja ki a Szentlélek ezt a szeretetet, hogy megismerteti és élővé teszi számunkra az Atya befogadó szeretetet. Hogy megismerteti és élővé teszi számunkra éppen az adott helyzetünkben és lelkiállapotunkban a Fiú bűnbocsájtó szeretetét és elfogadó szeretetét. Na és amikor ezt érezzük, az Atya adott, Atya által adott biztonságot, azt, hogy az Atya kezéből nem csúsztak ki a dolgok, Isten ugyanolyan szerető Atyám a kollégiumban, a munkahelyen meg bárhol, ahol vagyok, hogy Krisztus éppen úgy lát a gyengeségeimmel együtt, a tehetetlenségeimmel együtt, a kollégiumban meg bárhol, ahol vagyok, és tudja, hogy mikkel kell szembenéznem és megküzdeni, és ez felbátorít arra, hogy adjak az embereknek szeretetet, odafigyelést, törődést, bátorítást. Ha valaki nem tud adni, hanem inkább ő akarja megnevelni a környezetét, ő akarja a környezetét megrendszabályozni, ő akarja a környezetét helyére tenni. Értitek? Megmutatni és elmagyarázni a környezetének, hogy mi a jó és mi a rossz. Nincs bensőséges kapcsolat, majdnem kizárt. Mert a szeretet a lélek gyümölcse, nem a törvény gyümölcse. És amikor a lélek oda vezet az Atyához, élővé teszi, amit a Fiú tett értem, akkor bátorít fel a szeretetre. És képzétek el, hogy azok az emberek, akik bármilyen hitetlen közösségben vannak, de odafigyelnek az emberekre, törődnek, szeretetet, kedvességet, figyelmességet adnak a munkahelyükön, bátorítják az embereket, azokról az emberek kezdenek érdeklődni még Isten. Azok körül jó lenni. Azok az emberek előbb-utóbb találnak is társat. Mert valami megváltozik, jön belülük valami szeretet. Az az érdekes, és ez nagyon fontos, hogy a bensőséges kapcsolat fejlődése az nem egy olyan dolog, hogy na, egyszer a lélek elkezdte bennem ezt a munkát, és azóta nincs gond, annyi szeretet van bennem, nem győzöm osztogatni. Ez tök jó lenne, így lenne, de nem így van. Nagyon megdöbbentő számomra, amikor példaértékű emberek is meg házaspárok is imádkoznak, és mondják Istennek, hogy Uram, lehet, hogy úgy érzem, hogy jó apa vagy jó anya vagyok, csak tudok úgy szeretni, mint ahogy szeretnék. Valahogy, mintha kifogyott volna a belső tag. Szeretném átélni frissen az Atya szeretet, a Krisztus váltságát az én életemre, hogy fakadjon belőle több szeretet a feleségem, a gyermekem, a rokonaim, az emberek felé. Mert csak ebből fakad. A törvényből, a jónak és a rossznak az ismeretében. És sokszor itt van az, amilyen nem működik az, hogy valaki eljár egy keresztény párkereső tanfolyamra, egy keresztény párfejlesztő tanfolyamra, egy keresztény pár megtartóra, egy keresztény rossz párkapcsolat elkerülő tanfolyamra, de mindenre eljárok, és mindent tudok tutira, csak még mindig egyedül vagyok. Nem azért, mert nem jön elég fiú, vagy nem jön elég lány ezekre az alkalmakra, nem egyszerűen pusztán azért, mert a jó és a rossz, pusztán a törvény ismerete nem szüli a szeretetet. Szeretet nélkül pedig nincs növekvő, elmélyülő, bensőséges kapcsolat. Ez annyira, vagy ez mindenki tudja, nem? Tehát ez nem kell előadásra jönni, hogy szeretet nélkül nincs elmélyülő párkapcsolat. Inkább az a kérdés, hogy honnan jön el a szeretet. Attól, hogy valaki megtudja, hogy mit jelent jó társnak lenni, nem lesz jó társ. Attól, hogy valaki tudja, hogy hogyan kellene egy igazán karakteres hívő férfinek lenni úgy, aki mindenképpen találtása. Vagy hogyan kell egy olyan igazán gyönyörű hívő lánynak lenni, aki tele van szelítséggel, hogy igazán kapjon társat. Hogy ez nem elég, hogy ezt tudja. A hívő öltözködési szabályokról könyvem van, hívő frizurákról. A hívők által is viselhető ékszerek katalógusa. és ehhez hasonló, ez érdekes módon nem elég, tehát nem ezek kellenek, és nem ezekre van szükségünk. Egyébként, hogy is mondjam, ez egy, nekem egy csomó esetben az volt egy ilyen teljesen áltudat volt bennem. Elmentem egy konferenciára, és hazajöttem, és úgy tudtam, hogy igen, eddig ez nem stimmelt, és egy ilyen apró szeletké az életednek, és az igen, tényleg, az egész életem azon múlott, hogy a tévével helytelen volt a viszony, túl sok volt a tévé, visszaszorítom és minden megoldódik. Igen, le kell tennem a nyakláncot, ez az, a nyaklánc tartotta vissza a fiúkat tőlem. Leteszem a nyakláncot az Úr Jézusért, és innentől minden megoldódik. És értitek, hogy ez nem szűri a szeretetet. Szeretet nélkül pedig nincs kapcsolat. Anélkül, hogy adnánk szeretetet az embereknek, nem tudunk kapcsolatot. És ugyanígy Istennel kapcsolatban. Sokszor azt kérdezzük magunktól, mikor végig gondoljuk az életünket, mondjuk egy úrvacsoravételőt, hogy általában önvizsgálatot tartunk. Uram, jól csináltam a dolgokat, vagy rosszul? Nem? Ezt kérdezzük, nem? Nem szoktátok kérdezni? És mit kérdezhetnénk? Mit kérdezett Pétertől Jézus? Péter, jól csinál, gondolj csak most végig, Péter, hogy mióta legutóbb találkoztunk, jól csináltad a dolgokat, vagy rosszul csináltad? Most szeretném, ha kielemeznéd egy kicsit. De mit kérdezett Jézus Pétertől? Ő meggyőződésem, hogy Isten mindig ezt kérdezi tőlünk. És tudjátok, mindig valahogy úgy válaszolunk, hogy szeretnénk szeretni az Urat, hogy szeretnénk még jobban szeretni, szeretnénk előrébb jutni. És akkor a Szentlélek mindig oda vezet, hogy lássuk, hogy az Atya hogy szeret bennünket, hogy lássuk, hogy Krisztus mennyire értékesnek tart bennünket, és mennyire sokra becsüli, amikor mi szeretjük. Hogy elmerjük neki mondani, hogy éppen azért nem szeretünk, Atyám, mert meg vagyok sértődve emiatt vagy amiatt, és tudom, hogy butaság, és tudom, hogy nem kellene, de mégis ez van bennem. És szeretném megismerni, hogy tényleg te megbízható vagy, és tényleg nem csaptál be, és mikor még úgy is érzem, hogy ez így történt, biztos vagyok, hogy nem így történt, de rendezd el, végezd el ezt benne, akarok mélyebbre jutni abban irántad való szeretetben. Mit szül az, hogyha valaki a jó és a rossz alapján akarja Istennel? Azt szüli, hogy azt mondom Istennek, Uram, a mai nap, hát 5 dologba elbuktam, ezek voltak ezek, de ezeket Uram holnapra kijavítom. 10-be vagy 12-be viszont sokkal jobb voltam, mint ez a presbiter, illetve az ifiből ennél meg annál sokkal, de sokkal jobb voltam. Úgyhogy most Uram, kérlek, akkor most hallgass meg a következő kéréseimet. Értitek? Ez nem ugyanaz a kapcsolat, mint az előző. És sok ember annyira azt gondolja, hogy csak Isten akkor fogad el, hogyha a jó és a rosszba egy kellő balansz feláll, és több lesz a jó, amit csinálok, és az engedelmesség, mint a rossz vagy az engedetlenség, akkor talán Isten elfogad, akkor talán megteszi azt, amit én kérek tőle, és akkor talán én boldog leszek. Ez teljesen hamis, és képzeljétek el, majdnem minden reggel így kellünk, hogy ez a természetes gondolkozás van bennünk. Ma is nagyon igyekezzek, hogy megfeleljek Istennek, jó dolgokat tegyek, a rosszakat kerüljem, és ezáltal Istentől áldást nyerjek. Tudjátok, az Ószövetség. Krisztus előtt. Akkor is főleg azok, akik inkább a törvényt látták, és nem látták a mögötte levő törvényadó mindenható Isten. Amikor látja a zsoltáros, akkor azt mondja, hogy Uram, szereteted az életnél is, a hajkam téged dicsőjét. Akkor mit jelent ez? Hogy hívjak segítségül egy ige szakasz, Pál apostol írja a Filippibeieknek, ezt hagyj olvassam fel. Érdekes, hogy ennek az első részét szokták csak felolvasni. A Filippi 4:4-től szeretném olvasni a 9-et. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, a azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Isten. Érdekes módon legtöbbször én úgy hallom, hogy ennek az igének csak az első részét olvassák fel, nem? Odáig, hogy és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolatokat Krisztusban. És itt kész vége. És akkor végül is nem tudom, hogy mindenkinek ez van, de bennem egy kb. Olyan üzenet van ebből leegyszerűsítve, hogy csak imádkozni kell, ne csináljunk semmit. Imádkozzunk és kész. De ez az ige szakasz folytatódik. Amikor Pál az imádságról beszél, akkor arról a lelki hozzáállásról beszél, ez Istennel való kapcsolat mélyítése, az ő közelségének használja itt az Úrban, az Úr közelség ezeket a kifejezéseket, az ő vele való kapcsolat és az ő közelsége alakítja ki azt a helyes lelki állapotot, azt a helyes hozzáállást, amiből fakadnak a szeretet cselekedetei. Hogy arra törekedjünk, ami jó, ami igaz, ami méltányos, ahogyan Páltól is láttuk. Értitek? Tehát ez a kettő így függ össze. A helyes belső kapcsolat fejlődésből fakadnak aztán azok a cselekedetek, amelyek a szeretet cselekedetei. Az elfogadás és a megbocsájtás átérése, a megszabadulás a bűntudattól és az ilyenfajta bűn miatt okozott gárlásosságtól és önmagunkba fordulásból, ez vezet a cselekvő szeretethez, ez vezet a kapcsolatok elmélyüléséhez, a fejlődő kapcsolatok. Annyira hálás ők Istennek, hogy adta az embereket. Nézzétek, annyira jó, hogy nem arról van szó, hogy életvezetési tanácsok keresztényeknek, hanem arról van szó, hogy életvezetési tanácsadó a Szent Lélek, aki ott él a szívünkben, és nem úgy ad tanácsot, hogy Uram, csak ezt az egy kérdést mutasd meg, hogy most itt jobbra vagy balra. Értitek? Nem ez a kérdés, hogy ott jobbra vagy balra, és ott jobbra mentél, akkor Isten van veled, ha balra, akkor hoppá, eltávolodtatok. Az alapkérdés mindig az, amit a Szentlélek feltesz, hogy mit gondolsz az Atyáról, mit gondolsz a Fiúról, szereted-e? Milyen a vele való kapcsolatod? Ha vele való kapcsolatodba mersz megnyílni, közelebb lépni, akkor abból egyszer csak bátorságot és bölcsességet nyersz az éppen adott problémákhoz és döntésekhez. Az zárjam be ezzel, hogy a gyülekezetünk 2,5 éve indított egy új gyülekezetet. És egy nagyon jó barátomat hívtam meg lelkipásztornak, és 3 évre volt támogatásunk, ez most fog lejárni, és végül is nem úgy alakultak a dolgok, ahogy terveztük, és őneki befejeződik a munkája szeptembertől. Most gondoljátok el ezt a helyzetet, amikor a gyülekező tagok ezt ott van, nem mondják. A presbitérium még nem tudja. A lényeg nem ez, hanem hogy most következik ebből. Gondoljátok el ezt a beszélgetést, amikor valakivel, akivel nagyon jó kapcsolatban vagytok, egy olyan nehéz konfliktuson kell átmenni, ami neki az önbecsülését meghatározza, ti saját önbecsüléseteket meghatározza, a főnök vagy vezető önbecsülése. Valami súlyos konfliktus helyzet, mert lehet, hogy ő nem úgy értékeli a helyzetet, mint ahogyan ti értékelitek a helyzetet. És szeretnétek helyesen eljárni, de akárhogy jártok el, úgy tűnik, hogy ez az út is rossz, az az út is rossz, az is az út rossz, majdnem minden rossz. Mit tudunk ilyenkor csinálni? Mit mutat a Szentlélek? Hát először is, ami számomra nagyon megdöbbentő volt, arra gondolni, hogy igazából hit nélkül, az Istennel, az Atyával és a Krisztussal való kapcsolat nélkül nem tudunk semmit se tenni. Mert bármit teszünk, amiatt vádolni fogjuk magunkat. És bármit teszünk, az megroppan bennünket. Szentlélek mindig először oda visz az Atya biztonságába, hogy az Atya tudja ezt. Az Atya számolt ezzel a lehetőséggel. Az Atya tudja, hogy most összekavarodtak a dolgok. Az Atya tudja, hogy most úgy látod, hogy nincsen jó megoldás. Az Atya tudja, hogy mibe vagy. És szeret téged, és elfogad téged, és a fiának, lányának ismer el. Jézus tudja, hogy milyen bűnök, milyen hitetlenségek, mi minden jött felszön. És amikor beszélgettünk együtt, akkor azt láttam, hogy én bennem milyen hitetlenség van és bizalmatlanság Isten felé. És ez mennyire bántó a másik ember számára. Hogy bennem milyen hitetlenség és bizalmatlanság van Isten felé, és ez mennyire gátolja őt hogy teljesítse a munkáját, és betöltse a feladatát, és sikeres legyen, kudarcos helyen. És ez a hit azért hiányzik, mert nem engedünk a lélek munkájához, hogy újra az Atyához és a Fiúhoz jöjjön. És felszabadulnánk a szeretet. Mert ha ez lenne, akkor mi történne? Akkor én, mint főnök, nem félnék elismerni azt, hogy rosszul csináltam dolgokat. Akkor meg tudom vallani, hogy nézd, tényleg ezt nem jól csináltam, ebben nem tudtam neked segíteni, vagy ebben túlságosan beleszóltam. Itt ez helytelen volt. És ő is elismerni, hogy nézd, ebben nem tudtam hinni. Ezt nem láttam, hogy Isten meg tudja adni. Ezt nem tudtam elfogadni. Ebben nem tudtam igazából döntést hozni. Tele voltam görcsel, bűntudattal, emiatt nem végeztem el egy csomó mindent, amit megtehettem. És akkor van megújulás neki is, és nekem is. És ezután majdnem teljesen mindegy, hogy ez a gyülekezetplántálás tovább megy, vagy nem. Tehát biztos, hogy mind a ketten fejlődtünk az Istennel való kapcsolatban, és az egymás iránt való szeretetben. És akkor biztos, hogy Isten áldása fog következni, akárhogy is fogtak őket történni. Én nem tudom, hogy ti most milyen helyzetben vagytok, milyen konfliktus, milyen olyan dolog állított most meg az életbe, hogy éppen milyen olyan döntések előtt vagytok, ahol esetleg úgy érzitek, hogy kevés a hitetek, ahol az eddig megtanult, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a helyes és mi a nem helyes, ez most nem tud tovább vinni, valami miatt ellenkezésbe került a kétfajta törvény, és nem tudtok túlállni rajta. Isten lelke munkálkodik bennetek, és az Atyához akar vinni, hogy megértsétek, hogy hozzátartoztok, akár így döntöttök, akár így döntöttök. Az övéi vagytok, ha elmentek, és ha ott maradtok. És mi az övéi vagytok, szeretne behívni az ő örömébe, az ő vendégségébe, átéltetni, belevezetni benneteket arra, hogy minden a miénk Krisztusban. A Szentlélek arra bátorít benneteket, és engem is ebben a helyzetben, hogy merjek megnyílni Krisztus előtt, még jobban elmondani, ami ezzel az adott szituációval kapcsolatban benne van. Akár félelem, akár kilátástalanság, akár bűntudat. Merjem felvállalni, és meglássam, hogy Krisztus kegyelme erre a szituációra is elég. Erre a nehéz helyzetre is elég. Erre a kilátástalan helyzetre is elég. És akkor a lélek segíteni fog, hogy felszabadulva a bűntudat, felszabadulva a szégyenérzet alól, merjünk szeretni, szeretetet adni, bátorítást adni, áldozatot vállalni, kiállni a másik mellett, újra kezdeni, ha valamit újra kell kezdeni. Ebből a szeretetből fogadni. Olyan bőséges egy szeretet, ez nem fogja. Ha imádságban a léleknek engedünk, akkor abból fakadnak a szeretet cseppek. Én most kérem, hogy mielőtt kérdések lennének, álljunk fel, és ahogy imádkozzunk. Mennyei Atyánk, olyan nagyon nagy szükségünk van a Te szeretetednek a naponkénti megtapasztalására, a Te közelségednek a biztonságára, boldogságára, abban a meggyőződésben való megnyugvásra, hogy minden a Te kezedben van, és amilyen dolgok számunkra ellentmondásosak, megfejthetetlenek, de azokat is tudod és javunkra fordítod. Úr Jézus Krisztus, olyan nagy szükségünk van újra és újra látni a Te bűnbocsájtó kegyelmedet, hogy a Te egyszeri halálod a keresztfán az elég arra, hogy minden bűnünket és minden sötét részét az életünknek, hitetlenségünket, szeretetlenségünket, önzésünket megbocsássa és kivezessen abból. Úr Jézus, a Te feltámadásod elég arra, hogy új életnek, szeretetnek, örömnek, békességnek, gyümölcsét megteremje bennünk. Köszönjük, hogy a Te lelked a törvénytől visz a Te gyermekedként való élet felé. Köszönjük, hogy a Te lelked a törvényből visz a kegyelem teljes megtapasztalása felé. A megszabadított élet boldogsága, kiegyensúlyozottsága. Másokat is meggazdagítani voltak felé. Urunk, szeretnénk engedni a léleknek. Szeretnénk szeretetben élni, szeretetet adni abból, amit tőled kaptunk. Urunk, vezess bennünket is. Hadd, hogy nagyon sok ilyen megtapasztalásunk lehessen, mivel másokat is tudunk bátorítani. és fejlődjünk a bensőséges kapcsolatok kialakításában. Amen. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, és öröm volt itt beszélni, és Isten áldjon.